Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Ebben az epizódban megismertetlek benneteket egy 19 éves nyugat-virginiai amerikai sráccal, akit Robbie Barratt-nak hívnak. Remélem jól ejtem a nevét. Hogy miért érdekes ez a srác? Nos, azért, mert 2 évvel ezelőtt, tehát 17 éves korában, amikor már körülbelül 1 éve foglalkozott mesterséges intelligenciával, illetve gépi tanulással, természetesen hobbi szinten, készített egy GAN algoritmust, egy Generative Adversarial Network-öt, vagyis egy olyan mesterséges intelligencia vagy gépi tanulás algoritmus párat, aminek az a szerepe, azért vannak párban, mert egymás ellen harcolnak, az egyik megpróbálja bebizonyítani a másikról, hogy az mesterségesen generál eredményt, ez az eredmény egyébként egy kép, a másik pedig próbálja a másikat átverni és olyan képet generálni, amiről azt hiszi, hogy ember által készített. Ezt a kódot, mint mondtam, hobbiként készítette, ki is rakta a GitHubra, ahol természetesen ezen kívül a kódon kívül még több ezer, ha nem több százezer, vagy nem is tudom, talán több millió hasonló projekt kódja kint van, ahogy az lennie kell. Egyébként a srác a Stanfordi Egyetem hallgatója jelenleg, bár a cikk, aminek természetesen a linkje szokás szerint a show notes-ban van, nem tér ki arra, hogy milyen szakon, de ha jól tudom, akkor mesterséges intelligenciával foglalkozik, tehát valami IT szakon tanul. Hogy mi ebbe az érdekes, ha egyszer több százezer van belőle? Hát az az érdekes, hogy ezt a GitHub kódot megfogta 3, egyébként 25 éves, tehát nála lényegesen idősebb francia srác, akik magukat obvious, azaz nyilvánvaló csoportként nevezték el, ami így, hogy is mondjam, utólag visszatekintve szinte poetikusan vicces. Szóval nyilvánvaló csoportnak nevezte el saját magát, és ezzel a képgeneráló algoritmussal legeneráltak egy képet. Gondolom sejtitek, már 2 adásban is foglalkoztam vele, igen, arról a képről van szó, ami a Christie's aukciós ház árverésén mintegy 432.500 dollárért adott el a 3 srác, az Obvious 3 tagja, és amit AI generált, és így a történelem első AI által generált, vagy menőbben és újságírósabban fogalmazva, és most rossz értelemben használom az újságíró szót, mert persze nem ilyen újságíró az összes, de sajnos sok ilyen van, szóval AI által festett, marhára nincs festve, de értitek, kép, amit hát majdnem 500.000 dollárért adtak el, ugye, ami akárhogy is nézem egy szabad szemmel, minden irányból jól látható összeg, még 3 francia srácnak is a elharmadójuk, az M-tanyú 25 évesen, hát szóval nem volt negyed vagy egyharmad, egy 1/6 millió dollárom se, sőt, semmilyen olyan pénzem nem volt, amit millió dollárban egyáltalán értelmes lehet kifejezni, és azt hiszem ezzel sokan vagyunk így. Szóval ez a 3 srác kapta meg. És ezzel a sztorival már foglalkoztam 2 adásban is, úgyhogy most nem fogom körbejárni a technikát, ugye boncolgattam, illetve feltettem kérdésnek is nektek, hogy szerintetek ebbe van-e valódi művészeti tartalom, és hogy egy ilyen kép ér-e ennyit, azon a nyilvánvaló közgazdasági tényen kívül, hogyha ennyire megvették, akkor pontosan ennyit ér, de értitek, hogy mit akarok ezzel kifejezni. És hát itt van a történetnek a szomorú, szerintem szomorú végkifejlete, ugyanis Robi egy petákot nem látott ebből, 1 centet sem, a francia srácok zsebre vágták az egész összeget, amit jogilag meg is tehetnek, hiszen Robi open source módon töltötte fel a kódját, de ez egyben azt is jelenti, hogy azok a srácok, akik 432.000 dollárt zsebrevágtak ezzel a kis média hackkel, hívjuk így, tulajdonképpen semmit nem fejlesztettek ki. Ők valójában letöltötték a GitHubról ezt, talán kiegészítették, ha jól értem a cikket, még pár ezer képpel, amit nyilván az internetről töltöttek le, régi festményeket, és bum! Ennyit tettek, és az így készült képet pedig eladták majdnem 500.000 dollárért, szóval csak ismételni tudom magam a korábbi adásokból, hogy nekem csak egy bajom van ezzel az egésszel, hogy nem nekem jutott eszembe, Viccelek egyébként, nem ez az egy bajom van vele, de mondjuk ez is. De hogy szerencsétlen srác, még egyszer mondom a nevét, legalább ennyit kapjon ebből a sztoriból. Robbie Barrett, aki valójában végezte a munkát és megcsinálta az algoritmust, na, egy forintot nem látott ebből, meg egy eurócentet sem. Vele készült egy riport, amit majd be is linkelek a show notes-ba. Illetve hát egyébként az Obvious 3 tagja is elismerte ezt a Verge-nek egy héttel ezelőtti riportban. Végül is nagyon nincs rajt mit elismerni, mert teljesen rendben van, ez jogilag helyesen jártak el, csak hát nem tudom, meg kicsit nekem így... Na jó, hát rátok bízom, ez persze csak az én véleményem. Az a kérdésem felétek, és majd így a show notes-hoz meg az adáshoz tartozó Facebook posztban nyugodtan kommenteljétek meg, és sőt, érte nem nyugodtan, kérem, hogy kommenteljétek meg, kérjen csak a véleményetekre, hogy szerintetek ez így oké. Mert nem tudom, tehát így mondhatjuk, hogy milyen ügyes, milyen élelmes fiatal emberek voltak, hát ott volt ingyen, csináltak belőle hasznot, szegény gyerek meg, aki lefejlesztette, hát annak meg nem volt annyi esze, hogy álljon, hogy kell ebből hasznot csinálni, úgyhogy ez így helyes. Nem tudom, szerintem ez így nem helyes, én értem és értékelem azt, hogy rájöttek az üzleti hasznosításra, hiszen hát tulajdonképpen nekem is ez a munkám, hogy az AI-t hogyan és miként kell vállalatokban üzletileg hasznosítani, és pontosan tudom, hogy attól még, hogy valami az én gépemben megy, az még nem egy projekt. Ebből a szempontból abszolút értem, és jár a kredit a francia srácoknak, azt gondolom, viszont az, hogy nullát kapott konkrétan, tehát nem tudom, az annyi lehetett volna bennük, hogy valami komolyabb, mondjuk egy 100 000 dollárt elküldenek neki, vagy nem tudom, lehet, hogy ezt csak én gondolom, nem tudom, kíváncsiak a ti véleményetekre. Na ennyit megígérem, hogy több adást nem lesz már erről a sztoriról, csak egyszerűen ez a végkifejlet, ez teszi kerekké a történetet, ez zárja le, úgyhogy gondoltam, megemlítem nektek, hogy hát hogy is alakult ez a dolog. A mai adás két másik témája, a Bitporton jelent meg mind a kettő cikk, úgyhogy öröm-öröm, magyar cikkről beszélünk. Az elsőnek a címe a németek ráhajthatnak a mesterségre. Az első címe a németek ráhajtanak a mesterséges intelligenciára. Dervenkár István tollából származik a cikk, és arról szól, hogy Németország, illetve hát konkrétan Angela Merkel bejelentette, hogy egy komoly, vagy legalábbis komoly AI programot indítanak, ugyanis Németország a következő években 3 milliárd eurót szándékozik befektetni a mesterséges intelligenciához köthető programokba. Ez kutatásfejlesztést, technológiai alkalmazást foglal magába. Ezen kívül készítettek egy digitalizációs stratégiát az egész országra, tehát Németországra vonatkozóan, aminek egy jelentős része a mesterséges intelligenciával vonatkozó rész. Ugye nyilván a többi részét viszonylag könnyű kitalálni, hiszen a németektől eredő és náluk rendkívül fontos és előre adott ipar 4.0, a másik része, illetve a harmadik része pedig az ehhez kapcsolódó társadalmi és szociális változások, illetve azok kezelése. Egyébként németesen átgondolt a stratégia, legalábbis én azt gondolom, hogy elég pöpec módon kirakták az egyes elemeket, részeket, és hogy azok hogy függnek össze. Természetesen én most itt az emmivel kapcsolatos részét fogom egy kicsit górcső alá venni, hiszen az, ami itt az adásban nekünk inkább releváns, bár nyilván az egész emmi téma beleágyazódik egy nagyobb átfogóbb társadalmi és világgazdasági folyamatba, ezt én sem hagyom figyelmen kívül, de ettől felül most csak ezzel a kis résszel foglalkozunk. Szóval első kérdésre ugye felmerül, hogy jó, hát 3 milliárd euró, hát az ugye rengeteg pénz természetesen, hát nem is tudom forintba átszámolni, hát az a borzasztó sok pénz, ez nyilvánvaló. De ha megnézzük, hogy egy Németország, vagy egy EU méretű képződménynek, nem ország, de hát most ebből a szempontból országokkal verseny ez az EU mint egység, mekkora ez a befektetés így a piacon, akkor rájövünk arra, hogy hát igencsak kérdéses, tehát hogy ez az összeg ez valójában nem sok, hanem ez az összeg ez abszolút minimum ahhoz, hogy versenyben maradjon az ország, természetesen nemzetközi szinten, tehát például Kínával összevetve, nyilván nem Magyarországgal összevetve, mert ahhoz nem kéne ennyit költeniük. Ugye ebben az összegben például 100 professzori állás is van, annyit irányoznak elő a stratégiában, amit mindenképpen létrehoznak, ami a szakember utánpótlást tudná biztosítani, tehát nem 100 szakember, hanem 100 professzor, hogy nyilván ők a képzéseket valósítanák meg. Ez megint ugye egy igen nagy szám, hiszen Kevés magyar egyetem van, tehát egy se, sőt, az, nem talán, hát az összesen együtt nincsen 100 AI-jal foglalkozó, konkrétan AI-jal foglalkozó szakember, tehát ilyen szempontból ezek mind nagy és szép és jó számok, de ha megvizsgáljuk, hogy mondjuk egy Kínával szemben, ez még mindig töredék. Egyébként a stratégia azt mondja, hogy ez nem probléma, hiszen nem a 3 milliárd euróval számol, hanem az a terv, hogy a piacról még kétszer ennyit, tehát hogy ez egy harmada, és összesen 9 milliárd eurónyi beruházás fog a Németországban a következő években AI-jal kapcsolatos, illetve digitalizációval és AI-jal kapcsolatos technológiákba áramolni, mármint hogy azért, mert hogy az állam betolja a hármat, és hogy a piacról ugye még kétszer három fog érkezni, és akkor így áll össze a teljes koncepció. És ezt a koncepciót egészíti ki az a társadalmi meg szociális rész, ami az egész történetnek, a munkahelyek átalakulásának, az AI beépülését a mindennapjainkba támogatja, tehát az oktatástól, a kisgyerekek oktatásától kezdve, a felnőttek átképzése, új munkahelyre történő áramoltatása, stb. Kapcsán, tehát ez az egész egy komplex rendszerben képzelték el, szerintem nagyon helyesen, ebben azt hiszem, bár ez is egy sztereotípia, de azt gondolom, hogy megalapozott, hogy hát ha németek készítenek egyszer egy tervet, akkor az általában elég jól átgondolt és elég kidolgozott. Itt is erről van szó. Nem nyomokban tartalmaz magyarót, hogy akkor most itt felépítünk egy gyárat, és akkor very nice ez a jövő, hanem ki van gondolva az egész történet a technológiától, az oktatáson át a szociális vonatkozásokig. Azonban az nagy kérdés, hogy ez mire lesz elég, egy Kínával szemben. Ugye Kína, Egyesült Államok és az Európai Unió harcol, ha úgy tetszik, vagy folytat egyfajta versenykést ezen a területen. Ugye Európai Uniónak nagy hátránya olyan értelemben, hogy nem teljesen egy irányba megy, nem teljesen egységes az irányítása ezen a téren. Franciaország is egyébként komoly összegeket ruházott be, erről is szól, vagy erről is szól a cikk. Nem erről, de erről is szól a cikk, itt megemlítik a francia beruházásokat is, de a francia és a német, tehát a két legnagyobb EU-s beruházás még együtt sem éri el a kínai beruházásokat, mind pénzben, tehát hogy pénzben sem, bocsánat, nem mind, hanem pénzben sem pedig infrastruktúrában. És hát itt van egy nagyon nagy fontos pont, amit a cikk is kiemel itt az infrastruktúra kapcsán, mert a német tervnek is része természetesen az infrastruktúra beruházás is, nevezetesen az 5G hálózatnak a teljes kiépítése hát elsősorban ugye Németországban, illetve hát hasonló módon Franciaországban is része az infrastruktúra a terveknek. Igen ám, de az infrastruktúra fejlesztésben a kínai cégek azok ugye igen nagy szerepet játszanak, elsősorban például a Huawei, nem tudom, hogy kell mondani kapcsán. És felmerültek olyan hangok is, hogy hát a Huawei-t, illetve a ZTE-t, két nagy kínai gyártót, ugye két nagy kínai beszállítót, hát lehet, hogy valahogy ki kéne zárni a kormányzati beruházásokból, mert hogy azzal tulajdonképpen mind stratégiailag, mind gazdaságilag kitesszük, vagy kiteszi magát az EU, illetve Németország a kínai hát céloknak. Ugye, ha az infrastruktúránkat ők működtetik, akkor ugye pontosan tudjuk, mert hát ilyen híreket bármikor lehet hallani, hogy a kínai kormány az bizony nem riad vissza attól, hogy eltérítse az internetet, vagy az eszközeiket bármilyen módon is hírszerzésre, információszerzésre, vagy akár károkozásra használják, tehát hogy van ennek azért egy kockázata, hogy a kvázi versenytársunk infrastruktúráján építjük fel a velük való versenyzésnek a fizikai, technológiai alapjait. Szóval ez egy érdekes cikk, én kíváncsi vagyok a ti véleményetekre, hogy mit gondoltok erről, hogy német és francia vezetéssel az EU az milyen esélyekkel és hogyan tud ebben az AI-os versenybe beszállni és szerepelni, szemben ugye itt az USA-val és Kínával. Ugye nagyon érdekes harcok vannak itt már csak a jogi szabályozási irányból is, hiszen ugye Kínában hát gyakorlatilag mindent is megtehet az állam, nagyjából ez a szabályozás, nincs szabályozás, azon kívül, hogy az államé minden. Európában ugye itt van a GDPR és egyéb szabályok, mi azért nagyon próbálunk figyelni az állampolgáraink jogaira. És itt van az USA, ahol üzleti alapon mennek szinte teljesen a dolgok, ugye a netsemlegesség is egy folyamatosan támadott dolog. Szóval, hogy mik az esélyeink így európaiként ezen a versenypiacon, vagy ebben a versenyben? Nem tudom, ti erről mit gondoltok? Itt azért három elég különböző megközelítés versenyez, ugyanazon a területen, mindeniknek vannak előnyei, hátrányai. Én nyilván magánemberként, vagy ha úgy tetszik, állampolgárként azért eléggé örülök annak, hogy például nálunk nem a kínai minta a mérvadó, hanem az európai minta, legalábbis egyelőre azt gondolom. Úgyhogy én ennek személy szerint nyilván örülök, ugyanakkor vitathatatlan, hogy a mindent lehet és semmire sem vagyunk tekintettel, az a fejlesztések sebességét illetően nyilván egy előny, az irányát, meg a hatását tekintve nem feltétlenül, de a sebességét tekintve mindenképp előnyként lehet megélni. Következő témánk pedig egy rendkívül, legalábbis számomra rendkívül nyugtalanító hír az Amazon házatájáról, a kis pofázó szemetes kukájukról van szó, az Alexáról, ami nem véletlenül emlékeztethet talán sokakat, még engem is, a 1984 című Orwell regénynek a Telekép nevű kis berendezéséről, amin keresztül a nagy testvér mindent hall. És bár igaz, hogy az Alexa minket is kiszolgál sok mindennel, és technológiai, illetve machine learning szempontból rendkívül érdekes, és akár még előremutatónak is nevezhetném a technológiát. Ugyanakkor az, hogy a lakásunkba beengedünk egy fület, ami mindent hall, és természetesen ezeket az információkat az Amazon központjába juttatja, hiszen hát erről szól ez az egész történet, azért az sok kérdést felvet. És konkrétan ez a cikk, természetesen a show notes-ban benne lesz a címe, nagyon durva technológiát szabadalmaztatott az Amazon, ezt nem írta alá a szerző, de szintén a Bitportól jelent meg. Pont ezt mutatja be, ugyanis úgy néz ki ez a szabadalom, hogy Alexa folyamatosan hallgatta már eddig is a háttérzajokat, amiből egy csomó információt megtudott, például, hogy milyen csatornát nézünk a tévében, ott milyen hangok vannak nálunk, van egy gyerek sírás, tehát például gyerek a családban, hány ember hangja van, szóval értitek azért, ha valaki folyamatosan hallja, ami a lakásunkban történik, azért elég intim információkat megtud rólunk. Na, ezt akarják tovább tolni mesterséges intelligenciával, gépi tanulással, ugyanis a beszélők hangjából sikerül, illetve a terveik szerint sikerülhet, és aki hallgatja az adást, az szerintem mostanra már tudja, hogy ez nem kérdés, hogy technológiai értelme, legalábbis nem kérdés, hogy sikerülhet, megtudni azt, hogy a beszélő milyen rasszhoz tartozik, milyen a iskolázottsági szintje, ezáltal feltehetőleg a potenciális jövedelmi szintje, stb. Stb. És, ami még durvább talán ennél, hogy milyen a hangulata. Tehát tényleg olyanná válik Alexa, mintha az Amazon egyik ember ott ülne a szobába, és így csendben az egyik sarokban, és miközben mi beszélünk, nem tudom, a feleségünkkel, vagy a gyerekeinkkel, vagy a férjünkkel, akkor így szépen így jegyzetelget, hogy jó, oké, hát elég választékosan beszél az egyik, mondjuk a férj meg a feleség, úgyhogy lehet, hogy magasan képzettek, de most valami gond van a gyerekükkel, mert sokat veszekednek, és nem tudom, az iskolában nem teljesít a kis Tomi jól, mit tudom én, stb. Stb. Szóval tényleg olyan, mint a régi viccben, hogy honnét veszed észre, hogy a szovjetek lehallgatnak, egy szekrénnyel több van a házba, és abba ül ugye a Szergej és jegyzetel. Nagyjából ez történik, csak nem Szergej ül benne, hanem a mesterséges intelligencia ül benne és jegyzetel, és a hangunkból elképesztő dolgokat meg tud mondani. Természetesen első körben az Amazon, mint minden profitorientált vállalat, arra akarja ezt használni, amire most is használja az Alexát, tehát hogy minden eddiginél jobb ajánlatokat tudjon nekünk tenni, abban az értelemben, hogy ránk szabottabb a mi élethelyzetünkre a legjobb, és természetesen minden akadályt elhárítson azelől, hogy azonnal pénzt költhessünk nála, tehát ezeket a jó ajánlatokat rögtön megvehetjük, ugye nincs is más dolgunk, mint szólni Alexának, hogy rendeljél nekem 12 csomag pelenkát, és már rendel is, és nem kell még online sem felmennünk sehova. Ez is már elég creepy, szerintem, de ha belegondoltok, hogy ez még csak az eleje a dolgoknak, és akkor megjelennek a különböző állami szervek, a különböző titkosszolgálatok, meg a különböző politikai szervek, hiszen ezt nem csak ilyen jó dolgokra lehet, bár ez is kérdéses, hogy jó-e, de nem csak ilyen jó dolgokra lehet használni, hogy hát tényleg a lehető legjobb élethelyzetre pont eltaláló választ adja, és egyből ott legyen a termék, amire tényleg és igazából szükségünk van, hanem azt is pillanat alatt be lehet azonosítani, hogy pontosan melyik lakásban laknak, mondjuk ha én az USA-ba szeretném szervezni akár a demokrata, akár a republikánus pártnak a kampányát, pontosan meg tudnám mondani, hogy melyik lakásban laknak a latinók, melyik lakásban laknak a feketék, legalábbis akcentus alapján igen jó eséllyel be tudnám lőni ezt. Persze mindig lenne valami hiba benne, de nagyon pontosan be tudnám lőni, hol vannak a spanyolok, spanyolajkúak, nyilván ez nagy átfedésben lenne a latinókkal, hiszen azok többsége spanyolajkú eredetileg. Tehát, hogy etnikai iskolázottsági, csomó demográfiai jellemző alapján lakáspontosságú térképeket tudnék szerezni, arról nem is beszélve, hogy hát maga az elhangzott mondatoknak az információ tartalma, és ezen kívül még a hangulatokat, tehát magyarán szólva az Alexa, illetve hát nyilván nem az Alexa az a kis doboz, mert abban csak egy mikrofon van, hanem az Amazon olyan szintű tudással és olyan intim tudással rendelkezne rólunk, amivel még mi magunk sem rendelkezünk adott esetben, hiszen tegye fel a kezét, nem fogom számolni, tegye fel a kezét az a hallgató, aki meg tudja mondani, hogy 3 héttel ezelőtt milyen hangulatban volt pontosan ugyanebben az órájában és napszakban. Szerintem kevesen vannak, akik most feltették a kezüket, és remélem, hogy nem csak azért, mert hogy éppen vezetitek az autótokat, vagy utaztok valahova, hanem de ez normális, tehát senki nem tudja fél évre, meg egy hétre visszamenőleg minden percéről megmondani. Viszont az Amazon meg fogja tudni mondani, hogy milyen hangulatban voltál, kivel voltál a saját lakásodban. Szerintem ez elég durva. Kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy szerintetek ez oké-e, szeretnétek egy ilyet beengedni a lakásotokba, vagy így, hogy erről most volt szó, nem szeretnétek, de egyébként nem is gondoltatok rá, hogy ez probléma. Szóval ti hogy vagytok ezzel? Mert mondjuk nekem személy szerint feláll a szőr a hátamon, hogy ez azért nagyon durva. És ugye mondhatnám azt, hogy oké, én kérem az Alexát, szeretném ezt a beszélgetős dolgot, hogy mit tudom én a konyhába nyakig, nem tudom, koszosan, vagy zsírosan, vagy tésztásan meg tudjak rendelni valamit, ami éppen hiányzik, és ne kelljen oda menni, meg netezni, meg beindítani a gépet, stb. És tényleg másnapot legyen az ajtomba, vagy mit tudom, same day delivery. Ezek mind jól hangzanak, de ha már úgy tennék fel nekem a kérdést, már pedig valójában ez a kérdés, hogy akarom-e, hogy kvázi valaki ott üljön a szobám sarkában, mindent megjegyezzen rólam, ez alapján minél több pénzt megpróbáljon tőlem benyelni olyan módon, hogy ki egyre jobb és jobb ajánlatokat tesz nekem, mivel megismer, és még ezen kívül a jóik tudja, hogy mire használja ezt az infót, mert azt sem tudom, hogy mi ez az info, mert igazából elképzelni se tudom, hogyha valaki egész nap engem hallgatna otthon, meg a családom tagjait, akkor milyen infókat tudna meg. Szerintem így valószínűleg olyat is, ami nekem most eszembe se jut, és valószínűleg olyat is, amit én magam sem tudok magamról, vagy a saját családomról, mert egyszerűen ilyen tömegben én nem dolgozok fel információt, a gép viszont igen. Szóval, ha így teszik fel nekem a kérdést, akkor meg nyilván az lenne a válaszom, hogy dehogy is, hol fogom én beengedni Jeff Bezoszt egy sarokba, hogy egész nap jegyzetelje, amit mondok meg, amit a többiek mondanak itthon, hát nem vagyok őrült, akkor ez lenne a válaszom. A kis Alexára meg azt mondjuk, hogy jaj, mennyire cool lehet beszélni hozzá, és hogy megcsinálja, amit mondok, meg elindítja Spotify-on a kedvenc számomat, és ez milyen jó. Szóval nem tudom, ez nagyon, ez egy olyan irányba viszi az AI-t, ami nekem személy szerint nem komfortos, de hát természetesen az AI is egy eszköz, amit lehet jóra meg rosszra is használni. Én azt se tudom, hogy ez rossz-e. Én nekem az a véleményem, hogy igen, ez nyilván lejött nektek, de hallottam olyanokat is, akik azt mondják, hogy jó, már ott érdekel engem, hát hallgasson, hát kit érdekel. Csak én azt gondolom, hogy sosem tudhatod, hogy ezt mire és ki fogja használni. Ugyanakkor, amikor van egy eszköze valakinek, olyan még nem volt az emberiség történetében, hogy azt nevetettük volna be adott esetben a másik ellen. Most nem jut eszembe olyan eszköz, ami ott volt, de a bölcsességünktől vezérelve nem éltünk vissza vele. Lehet, hogy most borúsan látom, és ez ilyen negatív hangulatba hagyom abba ezt az adást, mert ez volt a mai adásnak az utolsó cikke és témája. Szóljatok, kommenteljétek meg, hogyha ti nem vagytok ilyen borulátok, bocs, ha elrontottam a kedveteket, nem ez volt a cél, de be akartam mutatni nektek azt az oldalát is ennek a dolognak, ami engem személy szerint egy kissé nyugtalanít. Ettől függetlenül remélem tetszett nektek ez az adás. Találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!